professzorra merett. A tiszteletre méltó professzor, fél tucat akadémia tagja, a Nobel-díj várományosa alsónadrágban ugrándozott a zöld mezőn, s időnként halsányan felordított. Jaj, 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 jú, jaj, cifrázta ügyesen a szólamot. Cartwright gondolkodás nélkül a fűbe vetette magát. Ezúttal azonban nem pipa volt az ujjai között, amikor visszatért a hordójához. Hangyák, mondta csalódott mosolyjal. Hangyák, ordította helyeslőn Holt professzor is. Hangyák, hangyák, hangyák! Azok voltak, méghozzá a vörösebbik és mérgesebbik fajtából. Én akartam szólni, mentegetőzött Julia van der Haas. Csak Sir Winston elterelte róluk a figyelmemet. Csak Sir Winston elterelte róluk a figyelmemet. Meg akartam kérdezni magától, hogy szándékosan ül-e a hangyabójra. 5 perc múlva ismét csend és nyugalom ereszkedett rájuk. Holmes professzor még mindig alsó nadrágban vakaródzott mellettük, de ez akkor már nem zavart senkit. A hangyákat sem.
Egy szóval, hölgyeim és uraim, rövidesen találni fogunk 2 lábszárcsontot. Természetesen elküldjük a hatóságoknak a pontos leírásukat, ők elolvassák és kiröhögnek bennünket. 2 vacak csontért nem fognak kijönni ide az Isten háta mögé, hogy ellenőrizzék a munkánkat. A csontokra egyébként nem is a hatóságok miatt van szükség, inkább azért, hogy mindenki azt higgye, miattuk vagyunk itt. Azok is higgyék azt, akikkel találkozni szeretnénk.
Nem fél, hogy kihallgatnak bennünket? Kérdezte nyugtalanul Ahmed Karahan a bokrok felé pislogva.
Hát, ha itt lapulnak, és...
Nem lapulnak itt, mondta az angol.
Miért olyan biztos ebben? Az angol megsimogatta a bajuszát.
Megpróbáltuk modellezni a kicsik tevékenységét. Munkánkban részt vett a helyi csendőrség 2 kiváló képviselője, Lamartin hadnagy és Mademoiselle Sophie Mathieu is. Tudják, mire jöttünk rá? Hogy a kicsik tevékenysége szorosan a teliholdhoz kapcsolódik. Úgy is mondhatnám, hogy teliholdon kívül máskor nem igen mutatkoznak.
Mint Dracula gróf, borzongott össze Lucy Meyer.
Hogyan már?
Tiltakozott a fenekét vakargatva Holm professzor. Dracula máskor is előjött, nem csak hol töltekor.
Vizsgálódásunk eredményeképpen azt szűrtük le, hogy a kicsik egész hónapra rejtek helyre húzódnak, ki sem mozdulnak onnan. Ha azonban betelik a holt, kirajzanak és vadászni kezdenek.
Az a kérdés, hogy élettani periódus-e ez náluk, vagy csak felvett szokás? Kérdezte Miss Albacher.
Miért fontos ez?
Gondoljanak csak a denevérekre. Nappal alszanak, az alatt az idő alatt bárki megközelítheti, és kellő óvatossággal akár össze is fogdoshatja őket. Az éjszaka azonban az övék. Lehetséges, hogy a kicsik is valami álomfélébe merülnek, amelyről csak a telihold rántja ki őket.
Fogalmunk sincs róla, ismerte el az angol. Bár Lamartin hadnagy szerint is kizárólag teliholdkor tevékenykednek. Őket is teliholdkor csípték el.
Kiket? Tátott el a száját Karahan professzor.
A hadnagyot és Sophie tizedes kisasszonyt. Elkapta a lábukat egy liánkötél, felrántotta a levegőbe, és ha nincs Mári néne, azóta már olyan lukasok lennének, mint az ementáli sajt.
Mári néne? Nyögött Karahan. Mi a csoda ez már megint? Az angol ekkor beszélni kezdett. Szavai baljósan csengtek a bokor árnyékában. A sátrak fekete rajzolata megnyúlt, mintha kicsik serege rejtőzött volna mögöttük. A hold, bár még inkább az iszlám jelképét mintázta, már úton volt afelé, hogy vonzást gyakorolhasson a kicsikre. Amikor az angol befejezte, sűrű csendereszkedett rájuk. A sátrak előtt álló magányos falombjai között felciripelt egy pireneusi kabóca. Messziről, 2 határon túlról a párja válaszolt rá. Miss Albacher önkéntelenül is megszorította nyakán a talizmányát, amelyet a nagymamájától kapott, amikor legutoljára odahaza járt Irakban. A kis börtök belsejében olyan szent csontdarabkái rejtőztek, aki maga is sokat harcolt a démonok ellen.
– Vajon hányan lehetnek? –
találgatta Vauni professzor.
Lehet, hogy 100-nál is többen.
Akkor nem lesz nehéz megtalálnunk őket, legyintett maga biztosan Lucy Meyer. Akárhogy is igyekezett uralkodni a hangján, icipici remegés csak érződött rajta. Az angol azonban megrázta a fejét.
Azt hiszem, a kicsik jelentősen különböznek a denevérektől, Lucy. A denevérek bebújnak egy barlangba, belekapaszkodnak a mennyezetbe, és vidáman lógnak mindaddig, amíg le nem nyugszik a nap. A kicsik viszont ennél alig, hanem sokkal óvatosabbak. Ne feledje, ők nem denevérek.
Hát akkor kik?
Erre is meg kell találnunk a választ. De hogy gondolkodó és óvatos lények, ahhoz kétség sem férhet. Nem aktív periódusukban valószínűleg olyan rejtek helyen élnek, amelyet nem lesz könnyű felderítenünk.
Zombori hátradőlt a fűben, és arra gondolt, mekkorát is változott vele a világ azóta, hogy Reg Austint megölték. Pedig akkoriban azt hitte, soha, de soha többé nem lesz részese semmiféle gyilkosságnak. Még közvetve sem. Amióta elbocsátották a tengerészeti hírszerzéstől, sehol sem érezte magát olyan boldognak, mint Teotihuacánban. Bár, ami azt illeti, ott is talált gyilkosságra utaló nyomot, több ezret is, csak hogy azokat több száz éve követték el. Vajon jó tette, hogy belemászott ebbe az ügybe, amely ismét csak gyilkosságokkal van kitapétázva? Mrs. Palmer rövid nadrágjában, hátrafésült, lófarokba fogott hajával, nyári gyakorlatát töltő főiskolásra emlékeztette. Vajon hány éves lehet? Tűnődött Zombori. 35? Vagy még kevesebb? Az asszony lehorgasztotta a fejét, és a füvet vizsgálta a lába előtt. Talán ő is arra gondol, hogy mi a fenét keres itt? Töprengett Zombori. Furcsa bizsergést érzett a sívcsontjában, amely lassan, de biztosan kúszott felfelé a gerincén. Ahogy a bokrok felé nézett, Cartwright-tal akadt össze a tekintete. Tony bólintott, majd a háta mögé tette a kezét. Zombori Pamela Palmerre pislantott. Az asszony még mindig a füvet bámulta, mintha azt számolgatná, hány szálacska nőhet ki belőle egy négyzetcentiméteren. – Pamela! – súgta az asszony fölé. – Pamela! Mrs. Palmer összerezzent. – Kérdezett tőlem valamit? – Kérem! Bármi történjék is, ne ijedjen meg. Az asszony sóbálmányát dermett. Baj van? Valaki leselkedik a bokrok között. Honnan tudja? Érzem, és Cartwright is érzi. Az asszony ekkor lassan, óvatosan Tony Cartwright felé fordult. Cartwright felemelte a kezét, mintha nyújtózkodna, majd maga alá húzta a lábát. Mit akar csinálni? Súgta Zomborinak az asszony. Öleljen át! Hallotta Zombori parancsoló suttogását. Mrs. Palmer átkarolt a Zomborit. A férfi ismét rádőlt, mint korábban, amikor azt hitte, meg kell védelmeznie. Most, hogy már másodszor érezte magán a férfi súlyát, kezdett arra gondolni, talán mégsem kellett volna ebbe a furcsa kalandba bocsátkoznia. Éppen az hiányzik az életébe, hogy belezúgjon valakibe. Ráadásul egy volt tengerészbe, aki nem is a legjobb minősítéssel hagyta ott a hírszerzést. Kemény karok szorították át, majd a következő pillanatban a levegőbe emelkedett. Mire felücsúdott, már ő feküdt a férfin, arcát Steve Zombori arcához szorítva. – Istenem, édes Istenem! – tört fel belőle önkéntelenül is a fohász. – Ne engedd, hogy elveszítsem a fejem! Ne engedd, hogy belemásszam valamibe! Isten olyan gyorsan meghallgatta a kérését, mintha csőpostán történt volna a kérések továbbítása a mennyek országa és a föld között. Mire elrebegte, talán nem is túl őszinte fohászát, azt vette észre, hogy a férfi már nincs is alatta. Úgy kicsúszott a karjai közül, mint a kígyó. Oldalára fordult, és átlesett a földre helyezett elemlámpa fölött. Ahol pillanatokkal azelőtt Tony Cartwright ücsörgött, most csak az egyik sátor megnyúlt árnyékát látta. Ahogy még jobban elfordította a fejét, szemébe tűnt, hogy Alec Ferguson, a kecskeszakálos őslénykutató is hiányzik Sir Winston baljáról.
– Igaz, Mr. Ferguson? – hallotta hirtelen az angol hangját. – Elképzelhető, hogy sok-sok